Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A Világszám 1500. adásának támogatója, a rendezvények lebonyolításának mestere, a Hotel Benzúr a központban, ahol a vendég van a középpontban.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, nagy szeretettel köszöntöm a Világszám Inforádió 1500. adásának a kedves hallgatóit, és ha már a rekordoknál, meg a számoknál tartunk, akkor a mai műsor témája legyen Dubaj. Itt az 1500 nem nagy szám, hiszen mindig óriási megaszámokban gondolkodnak, mind a dubai emír, mind pedig a tervezők, azok, akik segítkeznek neki a városfejlesztési elképzelések megvalósításában és megtervezésében. Az biztos, hogy volt egy olyan időszak, amikor a dubai emír kénytelen volt kölcsönkérni az Abu Dhabi emírtől, mert egy picit úgy tűnt, hogy a nagy dubai csoda az kicsit összeomlik, vagy hát nem is összeomlik, de legalábbis az égvetődő csúcsok képletesen egy kicsit visszaomlanak. Minden esetre ennek már vége. És hát a fejlesztéseknek viszont nincs vége. A sok dubai csoda csak a 10%-a az elképzeléseknek. Ezt nyilatkozta a dubai emír még annak kapcsán, hogy ugye angolul is megjelent a My Vision című könyve, és egyre másra rekordokat döntött, mindenhol megvásárolták ezt, de hát abban még olyan nyilatkozatok, olyan tervek vannak, amelyeket akkor alkotott, amikor nem volt kérdéses, hogy a fejlesztésekre még komoly jövő vár. Hát most már kérdéses lett, de az emír azt mondta, hogy ezzel együtt tovább fognak haladni ezen az úton, újabb csodák fognak épülni, és nem kétséges, hogy tovább mennek azon az úton, amit ő meg apja kijelölt Dubajnak. Ez a My Vision nagyon érdekes könyv, nekem is az egyik kedvenc olvasmányom. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, aki a dubai emír, elárulja például, hogyan kell nyereséges légitársaságot csinálni, ezt esetleg még nem tudná valaki. Védj 3000 milliárd forintnyi összeget, vegyél rajta repülőgépeket, a legjobb logisztikusokkal terveztesd meg az útvonalakat, a működést, és kész. Nem egy bonyolult dolog, ez csak nagy összegre van szükség. De hát azt már bebizonyította egy másik magyar, hogy hogyan lehet jó légitársaságot csinálni, meg jó üzletet csinálni belőle, úgyhogy nem kell ahhoz Dubajba mennünk. Sok minden történt a turisztikában, ugye tőzsdére ment a Wizz Air, most a kiállítás idején rengeteg új gép indítását, menetrendszerinti járat indítását jelentették be, úgyhogy azért egyre másra vannak fejlődések, fejlődési tendenciák. De hát térjünk egy kicsit vissza Dubajra, hogy egyáltalán hogyan működik a dubai gazdaság, mi a titka. Hát persze a dubai gazdaság alapjait azért nem az ide látogató celebek adják, noha talán róluk beszélnek a legtöbben. Romániában is most volt egy hatalmas nagy botrány, mert kiderült, hogy a különböző dubai televíziótársaságok hölgy sztárjai, azok előszeretettel látogattak el Dubajba, és nem feltétlenül turisztikai célból, hanem hatalmas pénzeket keresni, és hát ez kiderült valami oknál fogva, úgyhogy óriási botrány van most, és egyre másra felháborodott emberek mondják, hogy hát úristen, hogy történhetett. Hát megnézve azokat az összegeket, amelyeket kaptak, hogy nagyjából el tudom képzelni, hogy történhetett. Dubajban azért is érdekes a munkavállalás, legyen az bármilyen jellegű, mert hogy alig van adó, áfa egyáltalán nincs. A 2008-as válság idején felmerült annak a gondolata, hogy bevezetik az áfát, de az emír letett erről. Nincs személyi jövedelemadó, vagyis a Dubajban keresett pénzt meg lehet tartani. Persze nyilván abban az esetben, hogyha nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény, akkor az adott ország államában le kell azt adóznia a polgárnak. A nálunk ismert sok-sok adómnemről nem is hallottak. Én beszélgettem egyszer dubai állampolgárral, és mondtam, hogy milyen adók vannak nálunk, és hát mondta, hogy ilyen nincs, ezt nem hiszi el. A hotelekben, bárokban lehet alkoholt árusítani és fogyasztani, ezt azonban 30%-os adó terheli. 5% terheli a szállodai szolgáltatásokat és a szórakoztató intézményeket. Általános értelemben vett társasági adó nincs. A külföldi bankoknak azonban 20%-ot be kell fizetniük a nyereségük után, a belföldieknek semmit. Az olajvállalatok esetében van egyedül komoly elvonás, 55% Dubajban, az Abu Dhabi emírségben egyébként 50%. ugye az olajvállalatos elvonás, tehát ez a komoly elvonás egyedül a külföldi vállalatok esetében jelentős, mert hogy a hazaiaknál ugye az egyik zsebből a másikba teszik a pénzt, tehát ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy a külföldi nagy olajcégek, hogyha területet is szereznek, vagy hogyha komoly üzletet is szereznek, akkor komolyan adózzanak is. Dubaj éves bevételének egyébként alig 6%-át teszik ki az olajbevételek, legalábbis az Emir által közzétett adatok szerint. Az összes többi különböző fejlesztésekből, ingatlanokból, állami vállalatok nyereségéből és turizmusból származó bevétel. Úgyhogy nagyon kevés ez a 6% ahhoz képest, hogy az ember azt gondolná, hogy Dubaj olajterület, olajemírség, és hát ugye első blikre olyan 60-70%-ra tippelne. Nem, 6%. Vám alig van. A dubai emír írja a könyvében, hogy egyszer az apja összehívta a híres nyugati mérnököket, mert új kikötőt akart építeni, és bizonygatták neki vadul, hogy teljesen felesleges, mert hogy még a régi sincs tele. Nem válaszolt végül is az emír, és lényegében se a fiának, se a mérnököknek nem mondott semmit, csak gondolkodott csak, és szépen mélán hagyta szó nélkül elmenni a neki tanácsokat adó embereket, aztán egyszer épp a lábát masszírozták, és akkor odahívta magához a fiát, és azt mondta neki, nem akartam válaszolni a nyugati mérnökök előtt, fiam, de ha egyszer eldöntöttem, hogy kikötőt fogok építeni, akkor azt meg is fogom építeni, úgyhogy megépítem a világ egyik legnagyobb kikötőjét. És hát így is tett. Megvolt a működéshez a koncepciója, csinált egy hatalmas vámszabad területet, és a kikötő pillanatokon belül megtelt. Az általános vámkulcs Dubajban 4%, a luxuscikkek esetében kicsit magasabb, 10%, de hát ugye világviszonylatban még ez is nagyon alacsony. A legnagyobb vámtételek azok egyes ázsiai országokban vannak. Például van, ahol 300% nyugati autókra a vám, mondjuk Tájföldön, például ott is ilyen többszörösét kell kifizetni, hogyha beviszünk egy autót nyugatról. 2008-ig úgy tűnt, hogy amihez Dubajban hozzáfognak, az minden aranyjá változik. A hatalmas felhőkarcolók lakásai már a tervező asztalon elkeltek, sőt, mire elkészültek, többször gazdát cseréltek, amik csak papíron létező ingatlanok, persze busás felárral, tehát lényegében egy később megépülő ingatlanhoz kapcsolódó jogokkal kereskedtek az emberek, és úgy jártak jól. Nem csoda, hogy amikor elkezdték tervezni az első Pálma-szigetet, akkor szinte megrohamozták az értékesítőket az ügyfelek. Az emír elmondása szerint 72 órán belül valamennyi ingatlant eladták a Pálma-szigeten, már az első Pálma-szigeten. És hát a Pálma-sziget valóban mesés alkotás. Volt szerencsém itt többször is megfordulni, és hát vezető nélküli magas vasút szállítja a látogatókat a törzsétől a mesterséges sziget tetejéig, a híres Atlantis szállodáig, ahol elképesztően izgalmas vízi vidám parkban szórakozhatnak a vendégek, akkor is, ha a hotelben nem szállnak meg, lehet külön belépőjét venni. Viszont magam is meglepődtem, hogy a Pálmán az épületek többsége toronyház. Először azt hittem, hogy ezek ilyen kis házacskák, és akkor minden sztár vesz magának egy jó pofa kis házat, és úgy képzeltem el, mint a Maldív-szigeteken, hogy vannak ilyen kis bungalók. Hát nem. Lényegében ezek a pálma ágak hatalmas területen vannak, és óriási, nagy, magas épületek vannak rajta. A villák száma jóval kevesebb, inkább több emeletes lakóépületek vannak. Hihetetlen mérnöki munka lehetett mindezt megépíteni. A Palm Jumeirah szigetet erős gát védi, az autók pedig hatsávos úton közlekedhetnek az Atlantis előtt alagútban, egyébként pedig a Pálma törzsén, a felszínen meglehetősen könnyű megközelíteni minden apartmant, vagy minden ilyen lakóépületet. Hölgyek, urak, a világszám 1500. adását innen folytatjuk, majd a híreket követően maradjanak továbbra is velem.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A Világszám 1500. adásának támogatója, a rendezvények lebonyolításának mestere, a Hotel Benzúr a központban, ahol a vendég van a középpontban.
További kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim! A Világszám 1500. adása Dubajról szól, ahol az ingatlan válság az emírséget sem kímélte. A magas vasút két köztes állomásához tervezett nevezetességet például meg sem tudták építeni az első Pálma projektnél, ugye ez lett volna a Trump torony, úgyhogy a megállóknál sokáig ki sem lehetett szállni, és aztán végül bevásárlóközpontot kezdtek el építeni a helyén. Minden esetre a másik, a Pálma 2 sziget formája is bár teljesen elkészült, de csak jóval később kezdődtek meg az infrastrukturális fejlesztések, pedig az első Pálma sziget sikerein felbuzdulva a másodikat már 50%-kal nagyobbra tervezték, a harmadik Pálma sziget tervei is már elkészültek, sőt, homok sziget formájában már el is készült, de az biztos, hogy ezek a projektek már korán sem voltak annyira sikeresek, és nem működtek olyan jól, mint az első Pálma projekt. A The World, vagyis a Világ Fantázia nevű mesterséges szigetcsoportnak a szerkezete készen van, és hát a világ térképet formáló szigetcsoportból azért a szigeten folynak az építkezések. Egy Abu Dhabiból jött üzletember például The Royal Island Beach Club néven szállodát alakít itt ki. A szárazföldi felhőkarcolók lakásai óriásit veszítettek értékükből 2008 körül, az irodák szintén. Nagyon sokan lényegében 2010 magasságában, 2009 körül bejelentés nélkül hazamentek Dubajból, mert hogy érezték, hogy itt már nincs keresnivalójuk, úgyhogy a reptér parkolóiban hagyták a részletre vett autójukat, a szélvédőn sorry feliratú papírost elhelyezve, úgyhogy volt olyan helyi újság, lehetett látni, vagy 10 autót, sorry, egymás mellett az autókon, és akkor ott hagyták szépen a kocsit, aztán hazamenekültek azok, akik idejöttek szerencsét próbálni. Az ingatlanválság nyomán felére estek vissza a bérleti és az eladási díjak. A Pálma-szigeten a másodlagos ingatlanpiac szinte szó szerint összeomlott. Volt olyan terület, ahol 75%-kal csökkentek az ingatlanárak. A Palm Jumeirah-szigeten egy 151 négyzetméteres, kéthálószobás tengerre néző parkolóhelyes apartmant például 2008-ban 4,92 millió dirhamért kínáltak. Most forintba beszéljünk, egyszerűbb, az 300 millió forint. Tehát a Pálma szigeten, az első Pálma szigeten akartam egy 150 négyzetméteres, nagyon szép kis apartmant, tengerre néző kilátással, ami hát nem nagy kunst, mert hát ugye körbe ott van a tenger, 300 millió forint. Ennyit kellett volna fizetnem, hogy ha szerettem volna megvenni ezt a szuperszonikus parkolós kis apartmant. Na most ehhez képest egy ugyanilyen kategóriájú apartman ára 2012-13 környékén, de hát most se sokkal drágább, 90 millió forint. Tehát most már Dubajban 9 millióért lehet kapni, vagy 100 millióért mondjuk, na, egy két hálószobás tengerenéző apartmant, tehát egyharmadát ér jelen pillanatban ahhoz képest, hogy mennyiért kínálták korábban. Azért ez viszonylag nagy esés. Aztán az emírség hamar talpra állt ám az ingatlanválság után, köszönhetően Abu Dhabi segítségének. Abu Dhabi emírje Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Ő az Egyesült Arab Emirátusok elnöke, akit a dubai emír testvérének nevez a könyvében. Az idősebb sejk Zayed volt az emirátusok megteremtője. 1971-ben az ő ötlete nyomán egyesült a 7 emírség. Kettőnek, Dubajnak és Abu Dhabinak van vétójoga. Az Abu Dhabi emír az elnöke, mindig az Egyesült Arab Emirátusoknak, a dubai pedig az alelnök, és a dubai emír a miniszterelnök. A többi uralkodó a közös kormány tagja. Így működik nagyjából az Egyesült Arab Emirátusok. Abu Dhabi területén még bőven van olaj, és az emír a Forma 1-es versenypályán és a Ferrari World nevű parkon kívül Dubaj fejlesztéseire is odafigyel, úgyhogy kisegítette a társuralkodót. Aztán később Dubaj ismét építkezésekbe kezdett, de most például, ha megnézzünk egy 140 négyzetméteres apartmant, akkor azt olyan 2 millió dirham környékén hirdetnek. A legdrágább ingatlanért, amit én egy hirdetésben láttam, forintra átszámítva 1,2 milliárd forintot kérnek. Ismerek egy magyar hölgyet, a Dubajban ugye nagyon sok magyar dolgozik, tényleg rengetegen, és az egy magyar hölgynek az angol férje például az ingatlanpiacban érdekelt, több mint 10 éve itt éltek, amikor legutoljára találkoztam velük, és hát nem bánták meg, hogy a válság után is maradtak. Az emírség ugyanis kiheverte már a válságot, az ingatlanirodák ezrei újra működnek, és újabb toronyházakat emelnek a daruk. Bevált az új kikötői negyed építésének az ötlete is. A Dubai Marina felhőkarcolóinak lakásai ugyanis megteltek, kellemes sétányokat alakítottak itt ki, hangulatos éttermeket nyitottak. Főleg napnyugtakor szép a környék, amikor a csavart felhőkarcolón és a többi égbetörő épületen megcsillan a lemenő nap sugarainak fénye. A befektetők aztán szépen lassan visszatértek, úgyhogy még újabb aranyautomatát is fel kellett állítani. Ennek az a lényege, meg általában az aranyautomatáknak az a lényege Dubajban, hogy hitelkártya vagy készpénz ellenében, nagyjából 100 000 forintnyi összegért, a befektetési arany pillanatnyi eladási áránál alig valamivel többért egy automatából rögtön aranymedálhoz jutunk, amely forgalomképes, és hogyha kell, akkor visszavásárolják a kibocsátók is. A felár pusztán azért van, mert megformázták a medált, és megkártidéző, meg hasonló motivumokkal díszítették. A megatervek közül megvalósult a médiaváros ötlete, és a központban tör az ég felé a világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa is. A Burj Khalifa előtt általában óriási tömeg van, sőt, hát belül, mert ugye belül légkondi van, és akkor itt jobban el lehet viselni a sorbaállást. 4 nap múlva felszabaduló időpontok vannak, meg hosszú tömött sorok. A Burj Khalifa beváltotta a Dubaj reményeit, legalábbis ami a turistákat illeti. A világ legmagasabb épületével együtt új belvárost is építettek, úgyhogy a régi sivatagi területen ma turistákkal teli központ található, ott, ahol 5-6 éve még semmi nem volt. Nézzük meg, hogy mi is ez a Burj Khalifa. Nos, a helybeli leírások szerint, most idézem, az emberiség történelmének legnagyszerűbb újkori építészeti vívmánya, tehát röviden ennyit mondanak a helybeliek a Burj Khalifáról, $1,5 milliárd került, ugye hát forintban az iszonyú pénz, 360 milliárd forint. Nagyjából igaz is, hogy tényleg a legnagyszerűbb újkori építészeti vívmány egyike. Minden esetre nem csupán a világ legmagasabb felhőkarcolóját akarták megépíteni Mohammed bin Rashid al-Maktum utasítására, hanem minden kétséget kizáróan a világ legmagasabb ember alkotta építményét. Nem csak pár méterrel akarták megdönteni az éppen aktuális magassági rekordot, biztosra mentek, az volt a cél, hogy ne legyen olyan mutatószám vagy kategória, amelyben ne ez az épület legyen az első, és jó pár évig ne is épülhessen olyan épület, amely megdönti a Burj Khalifa rekordjait. Ugye azért Burj Khalifa, mert a mesés felhőkarcoló a nevét az Abu Dhabi emirről kapta, ugye azért Khalifa torony, mert ő tölti be a Khalifa tisztséget. 828 méter magas ez az épület, és az épület mellé, mint egy annak részeként, teljes városrészt is építettek, mesterséges tavakkal, szökőkutakkal, éttermekkel, sétányokkal, valamint nem mellékesen a világ legnagyobb bevásárlóközpontját, a Dubai Mallt is felhúzták. Persze jó pár helyen láttam már, hogy éppen az a világ legnagyobb bevásárlóközpontja, itt is azt mondják, hogy a Dubai Mall az, hát ugye számítási módszer van sokféle, mit hova számolunk, raktárakat, hogy nézzük meg, négyzetmétereket hova számoljuk, hát minden esetben ők azt mondják, hogy a Dubai Mall a legnagyobb. Ha valaki fel szeretne menni a kilátóba, a Burj Khalifa tetejére, akkor az üzletközpont legalsó részén tud időpontot foglalni és belépőt vásárolni. Az óriási érdeklődés miatt ez nem olyan egyszerű, ugyanis ha valaki csak oda sétál, akkor megdöbbenve tapasztalja, hogy előfordul, hogy csak 4-5 nap múlva lesznek szabad időpontok, amikor végre belépőhöz juthat. Persze ez csak a hagyományos belépőre vonatkozik, amely 125 dirhamba kerül, ez 7000-8000 forint. Hely így is csak kora reggel meg késő éjjel van. Ha viszont valaki mégis azonnal a csúcs közelébe akar jutni, akkor vásárolhat 400 dirhamért, azonnali belépésre jogosító jegyet, de hát ezt elkerülendő ajánlatos már jó előre megvenni a belépőt. Az épület mellé 6600 fényforrás és 50 projektor által megvilágított rekordméretű szökőkútrendszert építettek. Igazából a Bellagio volt a példa, Las Vegasban a Bellagio szálloda, ez nagyon tetszett az emírnek és az emír tervezőinek, és hát valami hasonlót vagy jobbat akartak megcsinálni, úgyhogy a 275 méter hosszú műremek 150 méteres magasságba lövi fel a víznyalábokat, zenei aláfestéssel kísérve. Este 18 órától fél óránként egészen 23 óráig szökőkút showban gyönyörködhetnek a turisták. A Burj Khalifa azonban nem csupán kilátótorony, irodák, lakások, éttermek, szórakozó helyek is vannak az épületben. Plusz egy Armani Hotel, amely 10 emeletet foglal el a felhőkarcolóból, ezáltal a legnagyobb bérlőnek is számít. A lakások ritkán cserélnek gazdát az épületben, viszont lehet bérelni. Mondjuk egy 75 négyzetméteres lakást például havi 500 000 forintnak megfelelő összegért lehet az alsóbb szinteken bérelni, és ahogy megyünk felfelé, úgy lesz ez egyre drágább. A 828 méter magas Burj Khalifa nagyon sok rekordot tart, de hogy milyen rekordokat, arról majd a híreket követően mesélek tovább itt a Világszám 1500. adásában. Maradjanak továbbra is velem.
világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A világszám 1500. adásának támogatója, a rendezvények lebonyolításának mestere, a Hotel Benzúr a központban, ahol a vendég van a középpontban.
További kellemes rádiózást kívánok itt az Inforádió Világszám című műsorában. Az 1500. világszámot hallják Önök, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richardot. A 828 méter magas Burj Khalifa is izgalmas rekordokat tart Dubajban. A legmagasabb felhőkarcoló például. Előzőleg a Taipei Tower volt a legmagasabb, aztán a legmagasabb szerkezet, a legmagasabb szabadon álló épület. Előzőleg ez a torontói tévétorony volt 553 méterrel. Nagyon érdekes, hogy ott a tetejénél, a kilátó résznél van egy olyan körülbelül egy négyzetméternyi terület, ahol úgy megcsinálták, hogy le lehet látni lefelé, és rá lehet állni egy ilyen üveglapra. Hát a téliszonyosoknak nem ajánlom. Visszatérve a Burj Khalifára, meg Dubajra, hiszen a rekordokról szól itt, dubai rekordokról a mai világszám. A legtöbb emelet egy épületben szintén itt van, 163 emelet, és a World Trade Centerben 110 emelet volt a Sears Towerben. A világ leggyorsabb liftje is itt van, 18 méter per szekundum, és a világ legmagasabban fekvő étterme, mert hogy 442 méter magasan a 122. emeleten található. Persze ez az épületen belüli magasságra vonatkozik, mert nyilván a Himaláján is van étterem jóval magasabban. A megaberuházások, az ingatlanfejlesztések, a turisztikai szolgáltatások bővülése miatt rengeteg a külföldi munkavállaló Dubajban. A válság idején sokan hazamentek azért, de hamar jöttek újak. A vízumhoz szponzor kell, vagyis olyan cég vagy magánszemély, aki vagy amely felelősséget vállal a külföldiért. Az álláshirdetéseket böngészve alig találunk olyat, hogy ne lenne kikötés 7-10 éves gyakorlat. Most persze a hagyományos állásokról beszélek, nem a romániai celebek közül jó néhány által kedvelt speciális állásokról, mert oda máshogy működik a kiválasztási rendszer. Most ha valaki például cleaning manager akar lenni, cleaning manager az eufemisztikus elnevezése a takarítónak, szóval ha valaki cleaning manager akar lenni, akkor elvárás a 10 évnyi tapasztalat, ilyen volt a hirdetésben, tehát 10 évig kell valakinek már takarítani a jó színvonalon, referenciákkal, hogy ide jöhessen. A legkeresettebbek a sales managerek, vagyis az üzletkötők, hiszen el kell adni az ingatlanokat, úgyhogy őket keresik leginkább. De hamar állást kapnak a legjobb mérnökök, a pilóták és a hotelmenedzserek is. Meg hát taxis, az kell bőven, mert hogy mindig nagy sor áll az autókért, mert hogy rengeteg az üzletember és nagyon sok a turista. Pedig egész komoly már a tömegközlekedés. Egy időben úgy tűnt, hogy a buszközlekedés az nem válik be, mert hogy amikor rábeszélték a sofőrt, akkor előbb hazavitte a fontosabb vendégeket, tehát hogyha jött egy komolyabb tiszteletű úriember, és mondta, hogy ő mégpedig ide menne vagy oda menne, akkor a sofőr egyszerűen letért az útvonalról, és elment máshová. Tehát ma már nem így működik, megépültek a légkondicionált buszmegállók, nagyon sok helyen légkondis a buszmegálló, a járművek pedig meghatározott útvonalon és pontosan közlekednek. A metró vezető nélküli, akár csak a már említett monorail magasvasút a Pálmán, ugye mondtam, hogy a Pálma lábától az Atlantiszig közlekedik ilyen monorail. A hátsó kocsikra még kiírják, hogy nők és gyerekek, de hát valójában már lazultak ezek a szabályok. A nők álláshoz jutását sem nehezítik, sőt, az emír büszkén ír arról a My Vision című könyvében, hogy az asszonyok manapság már bármilyen foglalkozást űzhetnek, persze a tisztesség határain belül. Érdekes, hogy az Egyesült Arab Emírségek számos országgal kötött egyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről, köztük olyanokkal is, mint Bosznia-Hercegovina, Csehország, Ausztria, Románia, Ukrajna, Montenegro, de tudtommal Magyarországgal még nincs ilyen megállapodás. Tehát elvileg az itt keresett jövedelem után otthon is adózni kell. Helyesebben csak otthon, mert hogy Dubajban nem kell. A bosnyákoknak, románoknak, ukránoknak meg sehol. Bizonyos esetekben a helyi munkaerőpiaci alapba be kell fizetni kisebb összeget, illetve az önkormányzatok még meghatározhatnak terheket. Ezek figyelembe vételével nagyon érdekes, hogy Dubajban a fizetések hogyan alakulnak. Mondjuk forintban mondom, például egy pilóta az olyan 2 millió, 3 millió forint között keres. Egy nővér az akár 600 ezer forintot is kereshet egy taxisofőr, az mondjuk olyan 240 ezer forintot keres meg újságíró, riporter, ha jó, akkor 1,5 milliót. Pénzügyi szektorban 1,5-3 millió forint között mozognak a havi fizetések. Építési technikus az olyan 500-800-900 ezer forint körül keres. Az építkezésen dolgozó menedzser az 3 milliót megkap, hogyha jó. Raktár, már havonta. A raktármenedzser az olyan 2 millió forint, ez tényleg a raktárost jelenti. A junior média tervező például, hát tessék, reklámügynösségesek figyeljenek, az 600 ezer forint körül keres. A senior média tervező az olyan 2 millió körül. Az ügyfélkapcsolati munkatárs meg olyan 1 millió körül. Az ügyvezető igazgató, mondjuk egy reklám cégnél, speciál pont tudom is, az olyan 4-5 millió forint között keres, és hát mondom, ezek természetesen nettó összegek, mert hogy nem kell adózni. A fizetések nagyban függnek a szakmai tapasztalattól, a nemzetiségtől, a végzettségtől, de néha még a munkaadó pillanatnyi hangulatától is. Dubajban nincsenek meghatározott szakmához köthető minimumfizetések, és nincs minimálbér sem. Nem korlátozzák a hirdetés feladóját abban sem, hogy milyen követelményeket ír elő, úgyhogy a legdurvább követelményeket is lehet néha olvasni ilyen helyi hirdetésekben. Akár 15 éves tapasztalatot is kiköthet, illetve nagyon fura feltételeket is kiköthet, tehát tényleg amit bír, azt talál ki. A különböző nemzetiségek, kasztok között óriási különbség adódhat. Például a nyugati diplomát sokkal többre tartják, mint a keletit. Az amerikait, az angolt és a franciát komolyabbnak tekintik, mint a lengyelt, az oroszt vagy a magyart. A fizetések pedig nemzetenként változnak, hiába ugyanaz a munka. Nagyjából 5 kasztba lehet sorolni a Dubajban dolgozókat, és kasztonként 2-szeres fizetési szorzóval lehet számolni, bár ez lehet magasabb is. A helyiek elmondása szerint, meg tapasztalatom szerint azért elég komoly munkavállalói kasztrendszert ki lehet alakítani. Nagyjából elmondom, ezt megpróbáltam így összeszedni. Például a nyugatiak, ugye hát az az első helyen, ide tartoznak az Amerikai Egyesült Államok és Kanada polgárai, a franciák, a németek, az olaszok is beleférnek még ebbe a kasztba, az angolok és hát az ausztrálok szintén. A többi nyugat-európai országok polgárai hasonló vagy kicsit kevesebb pénzt kapnak, és hát a kiemeltek közé tartoznak még más gazdag arab országok állampolgárai is. Aztán a második munkavállalói kaszt, ugye hát nem hivatalosan persze, csak a gyakorlatban előfordulóan, Japán, Dél-Korea, Szingapúr, ezek az országok az állampolgáraikat tekintve hasonlóak, tehát hasonló fizetést kapnak az itteni állampolgárok, néha kicsit kevesebbet kapnak azért, mint a nyugatiak, kivéve a japánok. A japánok mindig ugyanannyit kapnak, mint a nyugatiak, tehát ők azért fontosak ebből a szempontból a dubaiak szerint. A harmadik fizetési kaszt, munkavállalói kaszt, Dél-Afrika, Oroszország, Tajvan, Közép- és Dél-Amerika, valamint a nem öbölmenti arab országok állampolgárai. Ők nagyjából fele annyi fizetést kapnak, mint a nyugatiak vagy a japánok. És hát ebbe a kasztba tartoznak a kelet-európaiak, így a magyarok is. A negyedik fizetési és munkavállalói kasztban vannak a fülöp-szigeteki, tájföldi, kínai munkavállalók, akik a felét kapják a kelet-európaiaknak, vagyis egynegyedét kapják a nyugatiaknak. És az ötödik fizetési munkavállalói kasztba Dubajban az indiaiak, a pakisztániak tartoznak, a srílankai polgárok, a nepáliak és az afrikai nem arab országok lakói, akik a felét kapják az ázsiaiaknak, vagyis az 1/8-át a nyugatiaknak. Úgyhogy ez azért meglehetősen érdekes. Innen fogjuk majd folytatni a híreket követően a Világszám 1500. adását itt az Inforádióban, úgyhogy várom Önöket továbbra is.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A Világszám 1500. adásának támogatója, a rendezvények lebonyolításának mestere, a Hotel Benzúr a központban, ahol a vendég van a középpontban.
Szeretettel köszöntöm az Inforádió Világszám 1500. adásának kedves hallgatóit, és rekordokkal, meg izgalmas számokkal folytatjuk Dubajjal, meg arról, hogy milyen munkavállalói kasztok vannak Dubajban, mennyit lehet keresni. Ezt nagyjából már elmondtam önöknek, hogy mi az az 5 nagy kaszt, ugye a nyugatiak, Japán, Dél-Korea, Szingapúr, akkor Dél-Afrika, Oroszország, Tajvan, Közép- és Dél-Amerika, Kelet-Európa, Fülöp-szigetek, Tájföld, Kína, aztán indiai, pakisztáni, Sri Lankai, nepáli, afrikai, nem arab országok lakói, és akkor így szépen mennek a fizetések lefelé. Hát igazából ezek nem kőbevésett dolgok, nagyjából a tapasztalat alapján lehet összeállítani ezeket, meg hát, hogy tényleg csak komoly, tapasztalatú, profi munkavállalókat várnak, és kezdőket nem igazán, tehát nem egy olyan hely, ahol majd betanuljuk a dolgokat, és megtanuljuk a szakmát, és emiatt minden profi működik. Tehát tény és való, hogy a legtöbb dolog az nagyon magas színvonalon működik Dubajban. A Fülöp-szigeteki, tájföldi, indiai munkavállalók többségének azért nem leányálom az itteni élet. Többségüknek például csak heti egy szabadnapjuk van, egy kis lakásban néha 6-8 fő is lakik. Szabadidejüket pedig otthon töltik, mert hogy nincs pénzük eljárni, vásárolni vagy szórakozni. Próbálnak mindenütt spórolni és mindenen spórolni. Vannak köztük olyanok is, akiknek a fizetése meglehetősen alacsony, forintban mondom megint, olyan 120 és 240 ezer forint közötti, és hát ebből azért az albérlet elvisz 50 ezer forintnyit legalább, élelmiszerre is legalább 30 ezeret el kell költeni, úgyhogy csak a legolcsóbb termékeket vásárolják. Az itt lakó, itt dolgozó, itt élő magyarok jobban keresnek, főleg a vendéglátásban és az idegenforgalomban dolgoznak, meg az ingatlan cégeknél, és hát megint mondom, hogy a valós munkavállalót mondom, bár hát tudom, hogy végül is a dubajozás is valós munkavállalás valahol, csak hát ez egy kicsit más kategória. Tehát térjünk vissza inkább arra, hogy a vendéglátás, meg az idegenforgalom, meg az ingatlan cégek magyar munkatársai miként boldogulnak. Hát olyan 800 ezer forint körüli összeget visznek haza havonta, a legjobbak 1,5 milliót, de hát ők nagyon kevesen vannak. És ha valaki elveszíti az állását, a vízuma pedig lejár, akkor el kell hagynia az országot. Nagyon kevés számú állampolgár van az Egyesült Arab Emirátusokban, és az állampolgárokat minden emírségben nagyon komoly juttatások illetik meg. A munkájukat vesztett bevándorlókat meg elküldik. Úgyhogy lényegében igaz, amit mondanak, hogy nincs koldus az országban. Hát persze nincs, mert aki olyan szintre menne, azt elküldik. A saját állampolgáraikat pedig segélyezik, és nagyon komoly juttatásokban részesítik. Ugye, mint említettem, a legális valós állásokról beszéltem eddig, de hát persze az igazsághoz mindenképpen el kell mondani azt is, hogy valóban vannak olyan közép-európai orosz celebek, vagy éppenséggel hölgyek, akik dubajozással keresik a kenyerüket, és hát általában olyan 10-20 ezer eurót kapnak havonta, tehát olyan 3-6 millió forint körüli összeget, és manapság már a 6 millió forint az, ami legalább jár. És hát a feladat állítólag csupán a gazdag uraságok szórakoztatása néha, egy kis társasjáték, sakk, beszélgetés, lenge, mindent látni engedő ruhában az úszómedence szélén, és hát máskor meg előfordul, hogy a szép hölgyeknek egyéb szolgáltatásaira is igényt tartanak, melyeket nem kötelesek nyújtani, de akkor a legközelebbi géppel hazaküldik őket. Persze azért akkor sem biztos, hogy üres kézzel. Ez az iparág kétségtelenül létezik. Mi magunk is láttunk életszerűtlenül túlöltözött, limuzinnal utaztatott fiatal kelet-európai hölgyeket, de hát a dubajozók titkait elrejtik a paloták vastag falai, ugyanakkor mindez a beszámoló, meg ezek az árak, meg ezek a dolgok hivatalos adatokon, ismereteken, beszélgetéseken, tapasztalatokon alapulnak. Az IPM magazinban is készítettem annól erről egy érdekes összeállítást, még talán 1-1,5 évvel ezelőtt sokat foglalkoztam a témával, a többi pedig legenda, tehát hogy mi történik a medencéken belül, hát azt csak azok tudják, akik ténylegesen ezzel foglalkoznak, hogy részletesen ebbe nem kívánok belemenni, nem is feladat, hiszen Dubaj bemutatása a turisztikai attrakciókkal folytatódik.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Nagyon sok kedves hallgató kérdezte az elmúlt években, hogy hát a Burj Al Arab, a híres vitorla formájú szálloda, ugyan már milyen, voltam-e ott? Voltam bizony. Nem könnyű bejutni, először is azért, mert nagyon kevés tábot fogadnak, nagyon kevés újságíró látogathat el ide, tekintettel arra, hogy a világ összes újságírója azok közül, akik turizmussal foglalkoznak, szeretne ide eljönni, és hát ez már zavarná a vendégeket, meg nem is tudják fogadni őket, olyan sokan akarnak eljönni, és azt sem engedik be, hogy csak úgy valaki bemenjen. Míg a Ritzben elmehetünk 5 órai teát fogyasztani, vagy bemehetünk egy szállodában, ezek lényegében nyilvános terek, hát a Burj Al Arabnál nem. Itt nem engedik be azokat, akiknek nincs foglalásuk, legalább az étterembe vagy esetleg valamelyik szobát le kell foglalni. Dubaj központjától végül is jó pár kilométerre a tengerparton egy nagyon érdekes helyen van, a Burj Al Arab, 321 méter magas csoda, vitorla alakú épület, és hát olyan jelképe lett Dubajnak, mint Sydneynek az Opera, vagy Párizsnak az Eiffel torony. A szállodát többféle módon is meg lehet közelíteni, helikopterrel, hófehér Rolls-Royce-tal, hogyha értünk küldik, vagy kocsival, bármilyen autóval végül is be lehet menni, és belépve tényleg látjuk azt a meseszép átriumot. Ez az egészben a legszebb szerintem. Ilyen 180 méter magas átrium, és amikor az épületben először kipróbálták légkondicionálót, akkor állítólag esőfelhő alakult ki a hatalmas előcsarnokban, úgyhogy csak fokozatosan csökkentették a hőmérsékletet, mindössze fél fokkal naponta. Hát amikor én voltam, akkor a hotelben teljesen kellemes volt az idő, és Valentin napra gyönyörűen berendezték a belső részt, és bár ugye amerikai ünnep, meg hát ugye a szabados szerelemnek sem feltétlenül az Egyesült Arab Emirátusok a hazája, de mégis azért ezt a dizájnt, ezt megcsinálták, és izgalmasan berendezték az egész belső részt. A 321 méteres épület csak 27 emeletes, ez azért van, mert hogy minden emelet dupla szintet takar, és a 202 légkondicionált lakosztály mindegyike kétszintes, és hát 170 négyzetméteresek, a lakosztályhoz két fürdőszoba, hordozható számítógép, meg házi mozi rendszer is tartozik, de hát mondjuk ez más szállodákban is azért a luxus hotelek közül már szinte általános. Az építők a hotel szobáinak bejáratánál olyan márványt használtak a falak és a padlók burkolásához, mint Michelangelo Rómában, az aranyozásra pedig lakosztályonként átlagosan 1 kiló aranyat használtak fel. 8 étterem is van a Burj Al Arabban. Az Al-Makara a tenger szintje alatt található, és egy hatalmas akváriumfal választja el a vendégeket a halaktól és a cápáktól. De amit én legtöbbször kipróbáltam, az az Al-Muntaha, ez 200 méter magasan van, és hát nagyon szép a kilátás, hatalmas ablakok vannak. Sokszor mindenféle címet elnyert már, de hát tudjuk jól, hogy a címeket azért nem mindig olyan nehéz megkapni. Az biztos, hogy az étterembe express panorámaliftel lehet feljutni, és egy másodperc alatt 6 métert tesz meg ez a lift, az is nagyon érdekes. És akkor a hatalmas átriumban is van egy izgalmas étterem, 32 méter magas szökőkút is van mellette, úgyhogy ez is szép. Régebben még volt arra lehetőség, hogy belépődi jelenében körbejárja valaki a szállodát, de hát olyan sokan akartak eljönni nap mint nap, hogy belépődi ide vagy oda, a vendégek magánéletét zavarták, úgyhogy ezt a rendszert megváltoztatták, és ma már nincs ilyen, azok jutnak be a Burj Al Arab szállodába, akik ott szállnak meg, vagy helyet foglaltattak valamelyik csodás étteremben, esetleg ha újságírók, és sikerül nekik ezt elintézni, megszervezni, hát nem könnyű, ezt a titkot, szakmai titkot azért elárulom. A Burj Al Arab szállodát világszerte úgy emlegetik, mint az egyetlen 7 csillagos szállodát a Földön, hát ez persze nem teljesen igaz, hiszen hivatalosan 5 csillagos a legmagasabb kategória, de a szálloda már büszke arra, hogy a közvéleményben a 7 csillagos jelző már-már összefonódott a Burj Al Arab nevével, és hát tudjuk, hogy ha a vendégek meg a szakmabeliek közül néhányan azt mondják, hogy 7 csillagos, akkor az a 7 csillag akkor is megvan, ha egyébként nincs. Vannak persze itt is a lakosztályok között is különbségek, de igazából mondom, tehát az átrium meg a hangulat az, ami a legtöbbet ér ebben a Burj Al Arabban, és hát szóval van, aki nagyon nagy csodát vár, hát azt azért nem érdemes, mert magukban a szobákban nincsen akkora ötlet, mint az elsőre az ember gondolná, de az biztos, hogy egy nagyon impulzív, nagyon érdekes szálloda. Persze Dubajban jó pár izgalmas szálloda van még, ilyen például a Medina Jumeirah, vagy a Jumeirah Beach Hotel, a Burj Al Arab Hotellel szemben építettek egy nagyon izgalmas szállodát, és az összes fotón ez is rajta van, amikor fotózgatjuk a Burj Al Arabot, akkor mellette, vagy hát vele szembe ott van a Jumeirah Beach Hotel, ez is nagyon jól néz ki. Építészeti stílusával lett világhírű, mert hogy ez egy 26 emeletes komplexum, és olyan, mintha egy óriási víztömeg törne elő a homokból, azt mondják. Az biztos, hogy nagyon jól néz ki kívülről formára az épület, és hát itt is minden szoba legalább 50 négyzetméteres, kézzel gyártott bútorok vannak, luxusfürdőszoba és sok-sok más csoda. Ami pedig még szintén érdekes, az az Emirates Tower, az Emirates tornyok, amelyek már messziről hirdetik az arab város dicsőségét, és ez is abszolút érdekes és jól néz ki. És hát, hogyha már Dubajnál tartunk, akkor a Kempinski Hotelt meg a Sheratont is meg kell, hogy említsem, mert hogy ezek abban a mólban, abban a bevásárlóközpontban vannak, ahol a fedett sípálya is található, tehát a vendégek rögtön átmehetnek síelni, persze nyugodtan akár rövidújúban is, hiszen utána felöltözhetnek, átöltözhetnek a sícentrumban, amely azért egész látványos, izgalmas nézegetni, ahogy ott a műhavon húzogatják a burnuszba öltözött hölgyek a csemetéjüket, és közben mellette elsielgetnek a derék fiatal emberek. Hölgyeim és uraim, Dubajról szólt a Világszám 1500. adása itt az Inforádióban. További nagyon kellemes hétvégét kíván önöknek a műsorvezető szerkesztő Kis Róbert Rihárd. Viszonthallásra!